Ami Urunk Jézus Krisztus nevében köszöntöm a testvéreket szeretettel. Imádkozzunk. Édesatyám, mindenek előtt köszönjük neked a vágyat, ami bennünket idehozott. Köszönjük, hogy ez is a te munkád már bennünk, hogy szomjazzuk a te beszédedet, és vágyakozunk a te közelségedre. Köszönjük neked, hogyha vannak már mögöttünk olyan tapasztalatok, amik megmutatták nekünk azt a sehol nem található isteni töbletet, a te személyednek a szépségét, igazságát, az emelkedettségnek olyan fokát, az igazságnak olyan mélységét, ami csak nálad van. És köszönjük, hogyha azóta ezt nem felejtettük el, és mindig oda vágyunk hozzád a közelségedbe. Kérünk, hogy ajándékozz meg most bennünket jelenléteddel. Kérünk, hogy válaszolj meg válaszolatlan kérdéseinkre. Kérünk, hogy vigasztalj bennünket azokon a pontokon, ahol ember nem vigasztalhat. Kérünk, hogy te igazíts el dolgokban, amikben zavarosak, kuszák a gondolataink. Kérünk, hogy osztogass szét köztünk javaidat, úgy, ahogyan arra szükségünk van. De leginkább azt, hogy szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. És kérünk, hogy töltsd meg bennünket szent jelenléteddel, hogy akkor is kitartson ez, amikor nem vagyunk a templomban, hanem sokféle gyűrődés és zűrzavar feszültség között járjuk a hétköznapokat. Hadd vigyünk téged magunkkal, Jézus Krisztus. Amen. Kedves testvérek, az igét a Lukács evangéliumából hoztam, mégpedig a második részből, a 21. verstől a 33. verssel bezárólag. És mikor betölt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezik az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megirodott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy 2 galamb fiat. És imé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldáz Istent, és ezt mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. Amen. Testvérek, advent ez a történet is, egész pontosan egy idős ember adventje, és amit egyetlen versben megfogalmaz róla a Szentírás, azt most elsoroljuk magunk számára. Egy néhány szavas leírás van itt róla. Azt tudjuk a körülmények, vagy az Biblia szavai alapján, hogy idős ember volt, Simeonnak hívták. Azt írja róla a Szentírás, hogy igaz és istenfélő volt, ez nem azt jelenti, hogy bűntelen volt, de azt mindenképpen, hogy számára Isten beszéde tekintély volt, és igyekezett ahhoz igazítani az ő életét. Azt is írja itt róla az írás, hogy várta a messiást, így szó szerint, hogy Izrael vigasztalását. Ez olyan nagyon szép kifejezés Jézus Krisztusra, hogy ő Izrael vigasztalása volt. És ez szép ettől az idős embertől, hogy még várt valamit. Még mindig várt valami jobbat. Nem adta föl, és még mindig tanítható volt, és még mindig nyitott. Idős emberként nem mondta azt, hogy én már megettem a kenyerem javát, sok mindent láttam, elég volt ebből, és már mindent tudok. Mindent, ami az életről tudható, azt én megtapasztaltam, és elég volt. És a legfontosabb, amit ír róla a Szentírás, az az, hogy Isten lelke lakott benne. Isten lelkétől áthatott ember volt. Készülés közben gondolkodtam azon, hogy van-e több, amit ember kaphat, vagy amit ember elérhet, mint az, hogy Isten lelke lakik valakiben. Olyan szépek azok az ószövetségi részek, Dániel könyvében, József történetében, amikor egy pogány uralkodó felismeri egy egyszerű hívőben, hogy bizony te most olyat mondtál, amit nem mások mondtak neked, és nem könyvből olvastad, bizony az Isten lelke lakik benned. Amikor a hitetlenek, amikor a kívülállók döbbennek rá arra, és ismerik föl, hogy valami különleges van ebben az emberben, bizony az Isten lakik benned, mert megáld mindenben, amiben csak jársz. Bizony veled az Isten van, mert olyan élet van körülötted, ami egyébként nem lenne. Nos, Simeonról azt olvassuk, hogy Isten lelke lakott benne, és akikben Isten lelke van, azokra jellemzők azok, amiket itt Simeonról is olvasunk. Az Isten lelkétől lakott emberekre jellemző az, hogy Isten közvetlenül vezeti őket. A lélek indításából ment Simeon a templomba aznap. Az Isten lelkétől lakott emberekre jellemző az, hogy felismeréseik vannak. Olyan dolgokat is meglátnak, észrevesznek, amiket mások nem. Tessenek elgondolni, hogy egy egyszerű fiatal házas pár van ott a templomban, teszik, amit mindenki más is tesz a 8 napos gyerekével, egy rongyokba bugyolált kis csecsemővel, és ő ebben az egyszerűségben, földhöz ragadtságban, szokásos törvénytisztelésben felismeri azt, hogy ez a kisgyerek, ő az. Ő az Izrael vigasztalása, ő a Messiás. És ezt megint csak nem emberektől tudja, és nem könyvekből tanulta, hanem Isten szent lelke jelentette ki neki. És harmadszor pedig az Isten lelkétől lakott emberekre jellemző az, hogy Isten bölcs nyelvet ad nekik. Olyan sok helyen van erről szó a Szentírásban, hogy az Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam vigasztalni a szomorkodókat. Hogy amit ezek az emberek mondanak, az nem a saját véleményük, hanem érdemes őket megkérdezni, mert jó tanácsot adnak, mert igét mondanak. Azt olvassuk itt, hogy amikor felismeri Jézus Krisztust, akkor Simeon nyilvános imádságba kezd. Kiszakad belőle ez a mondat, hogy most aztán elmehetek békével, mert látták szemeim a te üdvösségedet, akit a pogányok világosságául adtál, és a te néped dicsőségére küldtél. Nem csak imádság az, hanem egy komoly profécia, amit Isten szent lelke Simeon szájába ad. Egy picit időzzünk el annál a ténynél is, hogy ő egy idős ember. Mostanában egy komoly tudománya, gerontológia, ami az időskornak a sajátosságaival foglalkozik, jó részletesen a testi változásokkal, a pszichés változásokkal, a szociális változásokkal, de azt gondolom, hogy ma ebben a nagyon-nagyon durván teljesítménycentrikus világban az idősek kiszorulnak a perifériákra. Ma csak az számít, hogy ki milyen effektív munkát végez, ki mit tud felmutatni, ki mennyire van benne a pörgésbe, és aki ebből kiszorul, vagy egyszerűen nem tud lépést tartani ezzel, vagy már nincs abban a helyzetben, akkor az egyszerűen elfelejtődik, vagy pedig a szélekre csúszik. Az idős testvérek, idős emberek sokat szomorkodnak azon nyilván, hogy passzív nézőivé válnak annak, aminek korábban az aktív részesei voltak. Pedig az idős emberek nem azért maradnak itt, és nem azért tartja itt őket Isten köztünk, hogy valami itt maradt időszerűtlenségnek lássuk őket, hanem nagyon komoly lecke van az ő életükben. Nagyon komoly tanítás az ő puszta jelenlétük itt köztünk. Elsősorban azért, mert a fiataloknak meg kellene tanulniuk, meg a középkorúaknak is, hogy nem velük kezdődött a történelem. Hogy nagyrészt azokon az ösvényeken, csapásokon járunk, azokban a dolgokban vagyunk, és azoknak a folytatói vagyunk, amiket az idősek előttünk megjártak, letettek, megépítettek és kiharcoltak. Másodszor nagyon komoly tanítás az idősek élete, mert arra tanít, hogy bizony mi is megöregszünk. A múltkori hittanórán 8-os lányokkal beszélgettem, néha oda jönnek az óra végén, és elmondják a kis magán ügyeiket. És az egyikük beszélt a nagymamájáról, akivel nem lehet szót érteni. És amikor azt mondtam, hogy elképzelhető, hogy ugyanilyenek leszünk, ha megöregszünk, akkor teljes döbbenettel nézett rám, és azt mondta, hogy ez lehetetlen. Pedig így van. Elénk tett leckék ők, hogy lássuk, hogy az élet hogyan fogy el, hogy elfogy. És mi is ugyanilyenek leszünk, ugyanilyen nehézségeink lesznek, és tanuljuk már most, hogy nem a miénk a diófáig, tanuljuk meg becsülni az életünket, tanuljuk meg gondozni a testünket, lelkünket, és olyan javakat gyűjteni, ami majd öregségünkben is használható lesz, és öregségünkre is gazdagít majd. És azért is vannak itt az idős testvérek köztünk, mert mérik a szeretetünket, mérik a fiatalok türelmét és szeretetét, hogy mennyire futja, mennyire telik belőlünk. Vagyis egyáltalán nem fölöslegesek, mint ahogyan sokszor fölöslegesnek érzik talán magukat. Leginkább a feladat nélküliség bántja őket. És az, hogy úgy érzik, hogy vakvágányra tették őket. Sok idős embertől hallottam már azt a korábbi gyülekezeteimben is, hogy tiszteletes nő, nem is értem, hogy minek vagyok még itt. Hiszen már semmit nem tartogat nekem az élet. Illetve mit tartogathatna még az élet? Már egyéb dolgom sincs, csak az, hogy a halált várjam. Nos, testvérek, a Simeon története pont arról szól, hogy van itt előttünk valaki, egy idős ember, aki egyáltalán nem a halált várja. Egyáltalán nem arról szól az öregsége, mint akinek már csak ez maradt. Szó sincs erről, hogy csak ez maradt neki. Testvérek, Simeon Jézus Krisztust várja. Pontosan tudja, hogy az a kéz, ami az életének a könyvét behajtja majd, az már fel van emelve. Még sincs benne semmi félelem és semmi aggodalmaskodás. Mi lehet a titka ennek a nagyon bölcs és békességes meghalni tudásnak? Testvérek, mindenképpen az, hogy mielőtt Simeon meglátta volna a halált, meglátta Jézus Krisztust. Hogy mielőtt szembenézett az isteni bíróval, azelőtt szembenézett az isteni üdvözítővel. Mielőtt oda kellett volna állni a bíró elé, azelőtt már pártfogója és ügyvédje akadt Jézus Krisztus személyében. Ő is pontosan tudta, hogy nem tökéletes. És ő is pontosan tudta, hogy a halála pillanata az automatikusan Isten szék elé vonja őt. De Simeon és a halál között, mint egy erős páncél, ott van a gyermek, akit magához ölel. Ott van ez a bebugyolált csecsemő, Izrael vigasztalása és az ő vigasztalása, a messiás. És mivel ebben a gyermekben az isteni üdvözítő kegyelmét szorítja magához, ezért nincsenek benne félelmek, nyugodtan mondhatja azt, hogy mostan bocsátod el, Uram, a te szolgálat békével, mert látták szemeim a te üdvözítésedet. Akinek szemei látták Jézus Krisztust, akinek az élete egy pontján volt ilyen találkozás, mint neki a jeruzsálemi templomban, az békességgel nézhet szembe a halállal. De csak az, mert a halál Jézus Krisztus nélkül, ahogyan délelőtt is elmondtam, nagyon nagy kérdés és megoldhatatlan talány. Nincsenek megnyugtató válaszok ugyanis. Valamelyik nap Preszler Gábornak az egyik darabját hallgattam, és abban van egy nagyon szép dal arról, hogy milyen lehet az odaát, ahol az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak újra az évek, ahol ott várnak minket az örökre szépek, ahol újra visszajönnek az emlékek, ahol újra élhetők majd a dolgok. És nagyon szép volt, és valami isteni tehetség villant meg ebben a dalban. De számomra, és úgy érzem, hogy mások számára sem mond semmi konkrétat, amiben kapaszkodni lehetne. Vagyis nagyon-nagyon rászorulunk azokra a konkrét dolgokra, amiket Jézus Krisztus mond nekünk kapaszkodóul. Hogy ne maradjunk bizonytalanságban és nyugtalanságban. Micsoda ígéretet kapott Simeon. Nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Valóban félelmes dolog halált látni, mielőtt az ember Jézus Krisztust látta volna. Egyedül kell ott megjelennem, és hogyha nincsen pártfogom, akkor mit tehetek egyedül? Egy barátom azt mondta, hogy élni még csak lehet Jézus Krisztus nélkül, de meghalni nagyon-nagyon nehéz. Látták szemeim a te üdvösségedet, mondja ez az idős ember. Testvérek, mennyivel többet láttunk mi már Jézus Krisztusból? Ő még csak a csecsemőt látta. Mi már láttuk az ő életét, láttuk az írásokból, hogy hogyan élt, hogy szerte járt jót tévén, hogy mindenre hatalma volt. Tudjuk azt róla, hogy a gonosz meghátrált a közelében, hogy nem volt betegség, ami fölött ne lett volna ereje és hatalma. Hogy nem volt emberi nyomorúság, amire ne lett volna vígasza. Láttuk őt a kereszten, láttuk, hogy hogyan hal meg. És tudjuk az ő feltámadásának a tényét. Simeonnál mi sokkal-sokkal többet tudunk és sokkal többet láttunk. Aki az élet egy pontján megismeri Jézus Krisztust, annak testvérek az idő többé nem fogy. És nem múlik, hanem telik. Jó Sándor nagyon-nagyon szépen fogalmazta ezt meg, és szeretném ezt most felolvasni, hogy mi a különbség a között, hogyha valakinek múlik az idő, vagy valakinek telik az idő. Mert ha múlik az idő, akkor ez azt jelenti, hogy minden nappal, órával, esztendővel rövidebb, hogy fogy. De ha telik az idő, akkor minden nappal közelebb vagyunk a kiteljesedéshez, mint ahogy egy pohár víz egyre inkább telik. A múló idő ítélet, a telő idő kegyelem. Aki fölött múlik az idő, az hátrafelé tekint, a múltba néz. Akinek telik az idő, az előre néz, halálon át az örökké valóságba. A múló idő öregít, a telő idő érlel. Az idő múlása szomorúvá tesz és nyugtalanít. Az időtelése megbékéltet és megvigasztal. A múló időben a halál kapuzárás, érthető a pánik. A telőidőben a halál kapunyítás, érthető tehát a nyugalom. A múló időben a halálunk az életünk vége. A telőidőben a halálunk a mulandóság vége. Ami számunkra múlik vagy telik az idő. Egyre jobban kifelé megyünk az életből, vagy befelé tartunk abba. Az igazi élet mögötted van már, vagy még előtted. Azt gondolom, testvérek, hogy ez nem szemlélet kérdése, hogy múlik-e vagy telik az idő, hanem attól a kérdéstől, hogy elmondhatjuk-e Simeonnal együtt, hogy már látták szemeim a te üdvösségedet. Már mögöttem van az a bizonyos találkozás, amikor az egész életemet és az üdvösségemet is Jézus Krisztusra bíztam. Amikor elvállaltam, hogy az általad hozott üdvösség kell nekem, és hiszem, hogy az enyém is, mert nekem is készítetted. Személyesen igényt tartok erre. Amikor a hitünk karjával magunkhoz szorítottuk Jézus Krisztust, őt. És egyszer majd, amikor mindenki mögöttünk marad már, akkor ő az, aki elkísér, velünk lesz, és átvisz bennünket az odaádba. Túlmezei Erzsébet versét hoztam még végül, ami egy picit kapcsolódik Simeon személyéhez és az öregedéshez. A legnagyobb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni, pihenni ott, ahol tenni vágyol, szó nélkül tűrni, ha valaki vádol, nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni a keresztet, irigység nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny éltit, kezet betenni az öledbe, s hagyni, hogy gondot más viselje. Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint az előtt. Járni amellett vidáman, az Istentől rád szabott igában, de ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha azt erősen hisszük, hogy a teher, mit vinni kell, égi honra készít fel. Hogy mit tartogat az élet? Mondhatná Simeon, vagy mondhatnák az idősek, vagy mondhatja bármelyikünk. Testvérek, nem az a kérdés, hogy mit tartogat még nekünk az élet, hanem az a kérdés, hogy Isten miért tartogat bennünket ebben az életben? Mit készített nekünk? Mit akar még átadni? Mi az, amit nem végzett el bennünk? Mi az, aminek még előtte vagyunk? Ez a fontos, és ezt kérdezzük tőle, hogy ő mit tartogat bennünk? Hogy ő mire tart meg bennünket? Én azt gondolom, hogy Isten mindig valami jobbra tartogat minket. És azért vagyunk ebben az életben még, mert valamit elkészített. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat bennünk, és adja meg a válaszokat is ezekre a kérdésekre. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked, hogy a te szent lelked a folyamatos vigasztalásnak az Istene. Köszönjük neked, hogy minden életszakaszban, bármelyikben járjunk is, mellettünk vagy, mert tudod, hogy szükségünk van a bátorításra, meg a vigasztalásra. Köszönjük, hogy tudhatjuk tőled, hogy minden életforma jó, amit nekünk készítettél. Minden életforma és életkor jó, és ránk szabott, hogyha azt tesszük ebben az életben, amire te elhívtál, meg amire teremtettél minket. Szeretnénk, édesatyánk, megtalálni ezt, ha még nem találtuk volna meg. Szeretnénk pontosan tudni, hogy mi az, amire ide küldtél minket, mi a mi dolgunk, mi az, amiben meg akarsz áldani. Hol van a mi helyünk? Hol lehetünk áldások mások számára is? Kérünk téged, Urunk, hogy világosíts meg és igazíts el bennünket ezekben a kérdésekben is. Hogy amikor majd az életünk vége felé járunk, akkor nyugodtan nézhessünk vissza és hátra. Nyugodtan tehessük le a terheket. Nyugodtan mondhassuk azt, hogy elvégeztük a feladatot, amit ránk bíztál. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy pontosan tudod, hogy milyen felállás jó nekünk. Köszönjük azokat az időseket, akik körülöttünk vannak. Köszönjük azokat a fiatalokat, akik körülöttünk vannak. Kérünk, te áld meg a velük való kapcsolatunkat. Hadd tudjunk adni, és hadd tudjuk elfogadni azt, amit bennük készítettél. De leginkább arra hadd kérjünk, Urunk, hogy senki ne menjen el közülünk úgy, hogy nem látott üdvözítőt, mielőtt az isteni bírót látnia kellene. Kérünk téged, készítsd el, Urunk, ezeket a találkozásokat, a Simeon féle találkozásokat, hogy legyen az életünknek legalább egy pontja, ahol magunkhoz ölelhetjük Jézus Krisztust, és ez könnyű akkor számunkra. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg az esténk hátra levő részét. Beszélj a szívünkkel, gyógyítgass bennünket. Készíts fel bennünket a jövő hét feladataira. Te adj hozzá erőt és kitartást. és kérünk bölcsességért. Köszönjük, hogy szívesen és neheztelés nélkül adod mindenkinek, aki kér bölcsességet. Hogy megérted, hogy nincs nekünk. Megérted, hogy túlságosan bonyolult nekünk az élet. Láss el bennünket, Urunk, a te világosságoddal, idejében jövő jó tanáccsal. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.